Eredményesére találkozó 2011. szeptember 23-a. Egy férfi, egy nő, egy életre. Első rész.
Jó reggelt kívánok, sziasztok! Nagyon izgulok. Azt hiszem, hogy hány másfél éve várunk erre a napra?
Igen.
Legalább másfél éve. Másfél éve azzal a reménnyel, nem is tudom, vagy nem is azt a reményt kezdtük el éltetni, hogy egy nap eljutunk ehhez a témához. És valószínűleg ma lesz életünk legnagyobb csalódása, mert amikor a várakozás ilyen nagy, akkor az, ami tényleg történik, az biztos, hogy kevesebb lesz. A jó hír az az, hogy az egy férfi, egy nő, egy életre témakör nem erre az egy napra korlátozódik, hanem ez egy sorozatnak a nyitánya, ha lehet így mondani, és az elkövetkező, azt gondolom, hogy hónapokban több tucat üzenetet fogunk ebben a témában elmondani. És egészen az alapokról fogunk indulni, a párkapcsolat, férfinő kapcsolata, hogy egyáltalán miről szól, mit várhatunk tőle, mi lehet a célja. Fogunk beszélni az egyedülálló létről, tehát mi van, amikor az ember még szingli. Fogunk beszélni a randizásról, az ismerkedésről. Fogunk beszélni a jegyességről, tehát oké, kezd komoly lenni a dolog. Úgy értem, egy életre, halálra, vagy hogy van? Igen. Igen. És akkor a házasság, amikor egy férfi és egy nő összeköti az életét egy életre, halálra, és minden részletről, mindenről szeretnénk beszélni. A jó napokról, a rossz napokról, a szexről, az elhidegülésről, mindenről. Úgyhogy biztos, hogy el fog tartani egy darabig. Valószínűleg lesznek ciklusok, tehát bizonyos témák annyira fontosak, hogy többször vissza fogunk térni rá. Tehát kitárgyaljuk a megértésnek egy szintjén, tovább megyünk, megértünk egy csomó minden mást, és akkor annak a fényében muszáj lesz visszajönnünk, és néhány alaptémát a megértésnek egy mélyebb szintjére viszünk, pedig már beszéltünk róla egyszer. De újra meg újra azt fogod mondani, hogy most azt hittem, hogy eddig is értem, de most értem. És mindezt tesszük úgy, hogy miközben nagyon is igazat fogunk beszélni. Tehát azt fogjuk látni, hogy ez így van, hogy ez így működik, ennek így kell működnie, aközben az a vád végig rajtunk lesz, hogy de akkor miért nem csináljuk. Oké? És ez egy olyan ellentmondás, egy olyan feszültség, amiről szintén sokat fogunk beszélni. De ezt itt rögtön előre mondanom kell, hogy ne hagyd, hogy valami, ami igaz, elrabolódjon, elmenjen tőle csak azért, mert úgy érzed, hogy nem fogod tudni megcsinálni. Vagy mert úgy érzed, hogy attól, hogy tudod, még nem fogod, vagy lehet, hogy nem is akarod megcsinálni. De kérlek, ne így építsd az én képedet, mert nagyon sokan ezt teszik. Azt mondja, hogy ha én valamit nem tudok megcsinálni, ha valaminek én nem felelek meg, akkor az nem is igaz. Akkor az hülyeség. És hogyha az hülyeség, akkor nem baj, hogy én nem csináltam meg. Igaz? És így én jó fiú, klassrác maradtam. De ezt önbecsapásnak hívják, önáltatásnak. Értsd meg, hogy lesz rá megoldás, és lesz feloldás arra, hogy kiderült, hogy te vagy a hibás. Mert ki fog derülni, hogy te vagy a hibás. Az élet élményünknek szerintem legalább a 70-80%-át a párkapcsolataink határozzák meg. Tehát a párkapcsolatunk határozza meg. Az élet élmény, a hétköznapok öröme, reménye, keserűsége nagy mértékben attól függ, hogy milyen a kapcsolatod a pároddal. Vagy ha egyedülálló vagy, akkor hogyan gondolkozol a párkapcsolatról. Abszolút meghatározza az életélményedet. És ki fog derülni, hogy te vagy a hibás? Ugye, ha nem jó, hogyha a terheket hordozol ezen a szinten, valószínűleg ki fog derülni, hogy te vagy a hibás. És kérlek, tudd, hogy ez mindannyiunkra igaz. Jó? Tehát amikor mondom, akkor ki fog derülni a számodra, hogy én vagyok a hibás, és te vagy a hibás. De ez ne terheljen. Tehát erre van megoldás, van egy feloldás erre. Ne hagyd, hogy az igazság csak azért eltávozzon tőled, mert úgy érzed, hogy nem fogsz, vagy nem tudsz neki megfelelni. Jó? Úgyhogy... Ugye még egy nagyon fontos gondolat. Hívjuk így egy keresztény világképpel, abban hiszünk, hogy az ember nem a véletlen teremtménye, nem a véletlen következménye, hanem az ember egy alkotás, egy rendkívül magas intelligencia egy céllal hozta létre. Ezt úgy mondjuk, hogy megteremtette, létrehozta. Amikor valamit vagy valakit létrehoznak, többnyire egy céllal hozzák létre. És ugyanígy maga a házasság nem egy emberi evolúciónak az eredménye, hanem a tervezőnek, a teremtőnek a gondolata, az ötlete. És hogyha ő találta ki a párkapcsolatot, a házasságot, akkor egész biztos, hogy van vele célja. Akkor egész biztos, hogy tudja, hogy ez hogyan működik jól, és hogyan működik rosszul. Úgyhogy nyilván nem titok, hogy erről a témáról is a teremtőnek a szemszögéből, az ő általa közölt információ alapján fogunk gondolkozni. Nyilván. Van egy, hogy mondjuk ezt, egy rövidebb utunk, ha lehet így mondani. Hátszelesek vagyunk. Bejárásunk van a góréhoz, ha lehet így mondani. És első kézből jövő információkat tudunk itt most ezen az alkalmon kiszivárogtatni. Oké, tehát a high-tech gyártóüzemben a csúcs technológiás fejlesztések és programok titkait ugye elloptuk, ha lehet így mondani. Nem loptuk el, odaadták nekünk, és ezeket itt most kihirdetjük. Oké, hogyan működik? Hogyan működik a legújabb jumbo jet? Okay, a legmodernebb utasszállító repülőknek a gyártási, mit tudom, szoftveres háttere, az egész hogyan működik? És a konkurens cég milliárdokat adna a titokért. Jó, most nem közlekedésről fogunk beszélni, hanem az emberről. Jó, de az információink nem légből kapottak, hanem egyrészt tapasztalaton és gyakorlaton alapulóak, másrészt a teremtőtől kiszivárogtatott spéci belső információk. A titok, ha lehet így mondani. Amit ha tudtál volna, eleve másképp csinálod. Jó? És mert ez így van, ezért ebben a sorozatban sem fogjuk másképp csinálni, számítunk rá, hogy a góré jelen van. És segít nekünk ezt az egészet megérteni, úgyhogy most is egy imával szeretnénk kezdeni. Aki még soha életében nem imádkozott, nem probléma, bele fogsz jönni. Jó? Tehát ez oké, csak egy pillanat rájunk meg. Beszéltél már valakivel, aki nagyon fontos neked? Akkor ez ugyanaz. Oké, tehát ez ugyanaz. Beszélünk valakivel, aki nagyon fontos nekünk, és akitől függünk, akitől segítséget várunk, és aki nagyon-nagyon-nagyon törődik velünk. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy áld meg ezt az előadást, ezt a sorozatot. Kérünk, hogy mindenki számára, aki ezeket a gondolatokat, ezt az üzenetet hallja, ez tényleg építő legyen, hogy hozzátegyen az életéhez, sőt, ennél többet tegyen, hogy megmentse a házasságát, a kapcsolatait, hogy megmentse az életét bizonyos értelemben. Hisszük, hogy ez a téma az egyik legfontosabb, amiről csak beszélhetünk. Hisszük, hogy amint megértjük, hogy hogyan jár férfi a nővel, nő a férfival, amint lelepleződik ez a titok, úgy az egész életről alkotott képünk megváltozhat. Az egész valóságunk megváltozhat egy nagyon-nagyon pozitív értelemben. Úgyhogy kérünk téged, hogy használd ezt a témát, használd ezt az időt arra, hogy előre vigyél minket az életben, és arra is, hogy téged egyre jobban megismerjünk, hogy veled, Istenünk, egyre szorosabban járjunk. Igazából te vagy a legfontosabb kapcsolat, és mindaz, amit itt a Földön élünk át, arra tanít minket, hogy te ki is vagy, és veled hogyan járhatunk. Úgyhogy kérünk, hogy áld meg ezt a tanítást, mindenkit, aki itt van és hallgatja, mindenkit, aki a felvételt hallgatja, audioanyagot, videót, kérünk, hogy légy vele, és tanítsd őt. A te nevedben imádkoztunk, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Úgyhogy egy férfi, egy nő, egy életre, ez a sorozat címe, és a vezér témánk a bukásra felkészítve. És egyszer már egy Vissza a valósághoz program keretében beszéltünk erről, de muszáj, hogy visszatérjek ide, muszáj, hogy visszhangozzam egy picit az ott elhangzottakat. Egyrészt, mert ennek a fórumnak a keretében szeretném ezt egy teljes egészként kezelni, másrészt, mert mélyebbre kell, hogy menjünk. Pontosabban meg kell, hogy nézzük, mint ahogy ott sikerült. Tehát bukásra felkészítve. Ez lehet egy nagyon pozitív cím is, de lehet nagyon negatív is, mert pozitívan úgy hangzik, hogy felkészítettek engem a legrosszabbra is. Minden jó lesz, de ha esetleg elrontanánk, akkor fel vagyok készülve arra, hogy a legnehezebbet is elviseljem. És ez azt gondolom ilyen szempontból is igaz, de a címet nem így értettem, és nem így fogalmaztam. Hanem a bukásra felkészítve hangozhatott volna úgy is, hogy bukásra ítélve. Hogy felkészítettek minket, úgymond a kapcsolatainkra egy olyan módon, hogy a felkészítő eleve eldöntötte, hogy a felkészítésének az eredménye bukás legyen. Oké? És itt nem Istenről beszélünk. Létezik egy olyan naív elképzelés, hogy az a kommunikáció, ami minket, embereket ér, esetleges, véletlenszerű. Hogy a kultúránk véletlenszerűen alakul, hogy a korszellem véletlenszerűen fejlődik, mint egy ilyen evolúciós folyamatként. Sok ember gondolkozik, sok ember vélekedik, és ezeknek a vélekedéseknek az átlaga hozza létre a korszellemet. A paradigmákat, az egyes kategóriákról, a módokat, ahogyan az élet fontos területeiről gondolkozunk. És ilyen módon igazából a korszellem, a paradigmák ártatlanok, hisz csak az emberiség pillanatnyi megértésének az átlagát hozzák, nincs bennük semmilyen cél, nincs bennük semmilyen szándék, nincs bennük semmilyen irányultság, nincs bennük semmilyen vezetés. És ez csak egyszerűen nem igaz. És ennek az előadás sorozatnak nem célja ezt a hátteret tisztázni, de csak egyszerűen értsd meg, hogy a korszellem, a paradigmáink, az elképzeléseink konkrétan a kapcsolatról nagyon is vezetettek. Van egy mögöttes ideológia, van egy mögöttes cél, van egy összefogott, nagyon is rendszerezett kommunikáció, tanítás, ami létre akar hozni egy eredményt. És ez az eredmény nem az, hogy te boldog házasságban élj. Oké? Tehát az elvek, amiket gyerekkorod óta tanultál, a képek, az álmok, amiket a szívedben dédelgettél a kapcsolatról, azok jó részben nem jó szándékkal, nem célra vezetően élnek a szívedben. Ugye az elképzelés az, hogy legtöbbször, hogy a kapcsolatban boldog leszek. hogy a kapcsolatomon keresztül az életem több lesz, sőt, majd, hogy nem beteljesedik. Ugye, a feleségemmel beteljesedik az életem, aztán a gyerekekkel, a családban beteljesedik az életem, és van egy remény arra, hogy ahogy az életben haladunk előre és küszködünk, ez valamiféle katarzis, valamiféle csúcspont, jót várunk tőle. És ez rendben is van így. Ez így rendben is van. De a jót olyan képekkel, olyan klisékkel akarjuk elérni, amelyek nem vezetnek jóra. Ugye, te nem vezetnek jóra. Tudod, kicsit régi módi ember vagyok, eddig mindig lóval jártam. És arról álmodtam egész életemben, hogy egyszer lesz egy kocsim. És aztán megvan a kocsim, és a tankot teletövöm szalmával. Nem, szénával. A szalma az, amit... Igen. Szalmát rakok a kocsi alá, és szénát a tankba. Jót akartam, de volt egy elképzelésem arról, hogy hogyan kell bánni ezzel a dologgal, amely csak teljesen téves volt. Teljesen téves volt. Most persze kiderült, hogy nem magamtól jutottam erre, hanem a kedves szomszédom mondta, hogy aztán, ha megvan az autó, akkor vigyázz, hogy milyen szénát adsz neki. És hát rögtön, ugye készültél már, hogy a legjobb minőségű szénát adtad az autódnak, közben a szomszédod átvert, úgy értem, bolondot csinált belőled. És persze ez lehet, hogy egy kicsit gyerekes és bugyuta példa, de csak, hogy értsd, hogy könnyen elképzelhető, hogy olyan nagyon valószínű, hogy olyan elképzelésekkel van tele a fejed és a szíved, amelyeket elkötelezetten követsz. Amelyekről meg vagy győződve, hogy így kell, hogy legyen. Hogy nekem a férjemnek ilyennek kell lennie, nekem ilyennek kell lennem, a feleségemnek olyannak kell lennie, én olyan kell, hogy legyek a feleségem miatt. Az egész arról kell, hogy szóljon, így kell, hogy történjen. És ezeknek egy jó része teljesen hibás. Oké. Úgyhogy ahhoz, hogy itt rendet tudjunk tenni, az elejéről kell kezdeni. Fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy egyáltalán mi a házasság. Hogy mit várhatunk tőle. Tehát mi a célja? Mi a házasság? Oké, hogyha neked ez egy nagy lépés, ha nem is gondolkozol házasságban, akkor mit jelent a párkapcsolat? Tehát mit jelent az, hogy valamilyen szinten összekötöd az életedet valakivel? Mire szolgál ez? Mi a célja? Mit várhatsz tőle? Tehát amikor megtörténik, akkor hol van az a szint, ahol azt mondod, hogy ez rosszul működik, és hol van az a szint, hogy azt mondod, hogy jól működik? Mik lehetnek az elvárásaid? És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, mert ha hamis elvárásaid vannak a kapcsolatodról, hívjuk így a házasságról, oké? Tehát nem akarok mindig három variációt mondani, oké? Amikor udvarolsz, amikor párkapcsolatban élsz valakivel, és amikor már összeházasodtatok. Alapvetően a házasság a cél. Alapvetően Isten arról beszél, hogy igazi párkapcsolat nem létezik csak házasságban. Csak elkötelezettségben. Erről is sokat fogunk beszélni. Jó, de amikor azt mondom, hogy házasság, és esetleg te még nem élsz házasságban, akkor kérlek, ne zárd be a füled, amit mondok a dologról, az rád is érvényes. Jó, csak nem akarom mindig mondani, hogy mindig a hármat. Oké. Tehát, hogy az egyik legalapvetőbb probléma a hamis elképzelésekben van, a hamis elvárásokban. Hogy van a házasságról egy képed, van a nagy őről egy képed, amely csak nem helyes. Emiatt a kép miatt olyan elvárások vannak benned, olyan követelmények, kimondottan vagy kimondatlanul, amelyek nem teljesülhetnek. Lehetetlen, hogy teljesüljenek, hisz egy fikció az, amihez viszonyulsz. És a fikcionál is elképzeléseid a valóságban csalódáshoz, frusztrációhoz, sőt egy ponton elkeseredéshez, kétségbeeséshez fognak vezetni. Ugye te arra számítottál, hogy az életed révbe ér, megtörtént a nagy dolog, megtaláltad őt, és ott van az a sok gondolat, az a sok vágy, az a sok remény, amit hozzá kapcsoltál ő hozzá, és hogy a dolgok jók lesznek, és és aztán belemész az álomból a valóságba, és a valóság egészen más. És a valósággal nincs adott esetben semmi baj. Ez a realitás. Erről kellett volna álmodnod. De amiről álmodtál, amit mondtak neked, hogy álmodj róla, amit mondtak neked arról, hogy mire számíthatsz, ha megjön a nagy ő, az egész más volt, és nem volt igaz. Készültél egy kapcsolatra, ami soha nem is létezhetett. Ezt érted? Erről beszélek, bukásra felkészítve. Ugye te mondd el egy embernek, hogy amikor... Nem is tudom. Mondd el egy embernek, hogy amikor elmegy az első munkahelyére, az egy katarzis lesz. Ugye, amikor először van főnököd. Hogy értem, az maga a beteljesülés. Az felér egy tábla csokival. Úgy értem, mert ez volt a legnagyobb jó, amit eddig el tudtál képzelni. Úgy értem, és tudod, és mondd el neki mindazt, ami nem igaz a dologról, oda megy, várja a nagy élményt az első nap, nem jött, gondolja, ad még neki egy kis időt, második nap nem jött, harmadik nap a főnöke lehordja a sárga földig, és azt mondja, hogy hát kilépek. Kész, hát ez teljes csalódás. Közben ez a valóság. És a valóságra kellett volna készülni, és a valóságra kellett volna felkészíteni. És nem ezt mondom, hogy ha megházasodsz, akkor két nap után a férjed, feleséged le fogja üvölteni a hajadat, mint a főnököd, bár ez is megtörténhet, hanem inkább csak azt mondom, hogy a hamis elvárások frusztrációhoz vezetnek. A frusztráció egyébként ez. A hamis elvárások be nem teljesülése miatt létrejött csalódottságérzés, elkeseredés, akár keserűség. Az életnek nem így kellett volna mennie. Becsaptak. És igazad van, tényleg becsaptak. De nem a végén csaptak be, amikor jött a valóság, hanem az elején csaptak be, amikor megengedték, hogy olyasmiről álmodj, ami sose fog megtörténni. Ezt érted? És nagyon érdekes a képlet, hogy amikor történik veled valami jó, ami helyette mást vártál, akkor emiatt a csalódottság miatt legtöbbször te teszed tönkre, és romborod le azt, ami tényleg van, és ami igazából jó volt. A frusztráció, a csalódottság, az elkeseredés rávesz arra, hogy bosszút állj azon, ami ezt az érzést okozta neked. Ott van a feleséged, ott van a férjed, csalódást okozott, és a csalódás miatt őt vádolod. Pedig ő csak az, ami és az, aki. És nyilván ez a vád lehet olyan intenzív, hogy ki is fejezed, szavakkal, tettekkel, és gondolj bele, a másik ugyanarra számított, tehát ő is arra számított, hogy a nagy beteljesülés jön, és a nagy beteljesülés helyett egy bosszú hadjáratban találja magát. Mit szóltok? Klassz. Úgyhogy az egészről nem tudunk addig beszélni, amíg az alapjait nem kezdjük el szétszedni, amíg nem kezdjük el megérteni. És ez nem fog gyorsan menni, mert amikor az alapokat kezdjük el megvizsgálni, akkor nagyon nagy dolgok omlanak le, ezt akarom mondani. Tehát teljes világképek fognak összeomlani. És ez nem megy gyorsan. Úgyhogy elsőnek inkább csak elemezzük a helyzetet. Jó? Tehát elemezzük a helyzetet. Azt, ami van, nézzünk szembe az élményeinkkel, nézzük szembe azzal, amit gondoltunk, és próbáljunk rájönni, hogy az, amit gondolunk a kapcsolatokról, annak a fényében, ami tényleg van, hogyan pusztít, vagy hogyan épít, hogyan lehetne rajta változtatni. És aztán majd megyünk mélyebbre. Jó? Most egyelőre a felszínen fogjuk kezdeni. Jó, ez így? Kezdjük a felszínen, kezdjük hátul. Ismeritek ezt a viccet? Nagyon, nagyon fontos ez a vicc, ez egyik alapgondolat. Mi az igazi szemétség? Átvezetni a vak embert az úton, és aztán odavezetni a kirakat elé, és azt mondani neki, hogy ugorj, papa tócsa. Oké. Hogy jön ez ide? Ez úgy jön ide, hogy ez történt velünk. Ugye ez történt velünk. Valami jót tettek velünk, a tévé, a divat, nem is tudom, hogy lehet ezt mondani, ugye, a férfiaknak megtanították, hogy minden lánynak bombázónak kell lennie, a nőknek megtanították, hogy a pasiknak romantikus hősöknek kell lenniük. Nem is tudom, ezt majd lehet, hogy tudtok nekem visszajelzéseket küldeni. Lányok, el tudjátok mondani, hogy milyen gondolatok azok, amiket 10 éves, 20 éves, 30-as éves, 40-es éves korotokban ösztönösen, úgymond idézővetéve ösztönösen tápláltatok erről az egészről. Férfiak, adhattok visszajelzést nekünk. Lehet, hogy csinálunk egy ilyen alkalmat, amikor összegyűjtjük ezeket a koncepciókat. De valami jót akartak mondani nekünk. Azt mondták nekünk, hogy gyere, átvezetlek az út túloldalára. Gyere, átsegítlek a tócsán. Igaz? És közben a mögöttes szándék az nem az építés volt, hanem a rombolás. És erről fogunk beszélni egy picit később, hogy hogy jöhet ez. Tehát kinek lehet szándéka a kapcsolatok lerombolása? Kinek lehet szándéka a társadalom alapépítő kövének a meggyengítése? Tehát micsoda összeesküvés elmélet ez? Erről fogunk beszélni, és már beszéltünk is más fórumokon, de csak értsd meg, hogy ez nem összeesküvés elmélet, hanem abszolút és kőkemény realitás. Csak ebbe gondolj bele. Róma. Oké? Róma a világ egyik legnagyobb birodalma. Egy olyan, amely meghódította egész Európát, Afrikának egy részét, Ázsiának egy részét, az akkor ismert világot bekebelezte. Jól mondom, Ernő? Nagyjából. Oké. És igazából győzedelmeskedett. Igazából jól működött. Rómát nem külső ellenség igázta le. Nem. Róma magától hullott szét belülről. És a széthullás gyökere az erkölcsi romlás volt, amely oda vezetett, hogy az egyénnek az erkölcs, az egyénnek az elképzelése az életről, a kapcsolatokról megváltozott. Ez szétverte a házasságokat, szétverte a párkapcsolatokat, és a széthullott párkapcsolatokban széthullott a birodalom. A legnagyobb fát, a legerősebb fát, a legnagyobb vihar sem tudja kitörni, kicsavarni a helyéről. De az a pici apró lény, a szú, ha szétrágja a gyökerét, akkor kidől magától. Úgyhogy csak értsd meg, hogy a kontrollnak, az uralom gyakorlásának, az amúgy erős, amúgy legyőzhetetlen pároknak, párokból létrejött közösségeknek, közösségekből létrejött nemzeteknek, az uralom alatt tartása az elgyengítéssel kezdődik. Oké? Könnyen lehet, hogy a világnak hívjuk így, és nem nevezek meg semmilyen ellenséget, de csak hívjuk így, hogy a világnak ámblok nem célja, hogy te egy igazán gondolkodó, igazán kezdeményező, igazán erős, igazán kérdéseket feltevő, változtató, rendszert módosító, erővel és hatalommal bíró személy légy. Sokkal inkább célja az, hogy engedelmes fogaskerék légy egy olyan gépben, amely nagyon jó működik néhányaknak. Azért, mert te a helyeden maradsz. Jó? Ha szétverem a kapcsolataidat, akkor figyelj, annyi energiát veszek el tőled, olyan erőt vonok el tőled, hogy még WC-re kimenni is csak alig lesz erőd. Nem tudom, hányan éltétek ezt már át, hogy amikor háború van otthon, akkor az élettől elmegy a kedved. Nem akarod te jobbá tenni a világot, nem akarod te megkérdőjelezni a rendszert, nem akarsz te semmit csinálni, csak túlélni, valahogy túlélni. Viszont emlékszel-e arra, hogy mi történt akkor, amikor a férjed elmondta, hogy milyen nagyszerű vagy? Amikor elmondta, hogy mennyire fontos vagy neki. Amikor te elmondtad a férjednek feleségként, hogy mennyire bízol benne, és mennyire felnézel rá, és hogy mennyire hiszel abban, amit csinál, és hogy mögötte állsz. Hogy akkor mi történt? Akkor szárnyakat kaptatok. Akkor a falon is átugrottatok, ha kell. A rablónak is nekirontottatok. Bármi jöhetett, ketten el tudjuk viselni. Ha engedelmes rabszolgákat akarok, akkor megtanítlak rá, hogyan tedd tönkre a saját életedet. És a saját életedet tönkretéve, nyűszítve, csak terelgetnem kell téged. Oké? A koncepcióknak, amiket éltetsz a szívedben arról, hogy miről szól az élet és miről szól a házasság, a nagyja ilyen manipulatív elv, amely azt a célt szolgálja, hogy te gyenge maradj. Ennyi. Mélyebb ez ennél, összetettebb ez ennél, de egyszerűsítsük le ide, és ezzel se hazudunk. És persze senki nem nyúlhat hozzá a kapcsolatodhoz. Ha valaki kívülről nyúlna hozzá, megvédenéd. Igaz? Nem is nyúlnak hozzá kívülről. Belülről nyúlnak hozzá. Neked engedik meg, hogy tönkreted. Meg is mondják, hogyan kell. És nézzük meg, hogy hogyan kell. Három kategória az, amit meg kell, hogy tanítsanak neked. Három kategória az, amit hogyha ha hamis elvek, ha nem ideálisan célra vezető elvek töltenek meg, akkor romlás lesz az eredménye. Az első az elvárások. Erről már beszéltünk. Elvárások. Ez arról szól, hogy te szereplője vagy egy intézménynek, amit kapcsolatnak, házasságnak hívnak, és ebben nyilván két fél van, és mind a két félnek vannak kötelezettségei és jogai. És mind a két fél többé-kevésbé könnyedén veszi a kötelezettségeit, de igenis számon tartja a jogait. És van egy listája arról, hogy minek kellene megtörténnie, mit kellene kapnia ahhoz, hogy a dolgok jól működjenek. Vannak elvárások. Na most, ez így rendben van, de közben és többször elő kell hoznom ezt, közben két nagy tévedésbe esel. Az egyik, hogy az elvárások, amiket föllistázol, legyen a feleségem szép, legyen nagyon aranyos, legyen nagyon jól öltözött, főzzön jól, takarítson sokat. Miket szoktak még mondani? Mi? Teljesítsen az ágyban, és így tovább. Oké, tehát hogy van egy listám, amely lista nem fedi a valós szükségeimet. Tehát tanítottak nekem egy listát, erre meg erre meg erre van szükséged, elküldtek a boltba bevásárolni, és azt mondták, hogy ezt meg ezt meg ezt meg ezt vedd meg, de a legfontosabbak nem voltak rajta a listán. Az elvárásaid nem azokra a dolgokra lőnek, amik igazán fontosak. Elmentél a boltba, vettél zsebkendőt, öblítőt, cukrot, vettél hagymát, de nem vettél kenyeret, nem vettél vajat, nem vettél tésztát, és nem vettél húst. Mit fogsz enni? Ja, csokit vettél még. Csokiból sokat. Tehát csokit megeszed. Hamar elfogyott, kicsit változott az alakod. De a legfontosabbak lemaradtak a listáról. Nincs semmi gyümölcs, semmi igazi táp, nincs semmi a lényegből. Ez önmagában elég lenne ahhoz, hogy dráma legyen. De ezen a szinten a másik kategória, ami óriási tévedés, az az, hogy egy kapcsolatban tilos kapok gondolkodásmódban élni. Tilos elvárás gondolkodásban élni. Hanem a kapcsolat sokkal inkább szeretetről kéne, hogy szóljon. Amiről fogunk még beszélni. Szeretetről, szolgálatról, adásról. És aztán még egy nagyon fontos szó, amit nem ismerek most kimondani, csak a szeretetről, szolgálatról, adásról hadd beszéljek. A világ elképzelése, a társadalmunk elképzelése a szeretetről többnyire egy üzleti fogalom, ahol nem szeretek én igazából senkit, de szeretek, ahol a szeretet egy üzleti kategória, ami azt jelenti, hogy örülök neked, mert te fogod teljesíteni az elvárásaimat. Azaz szeretlek. Kedvellek, örülök neked, mert te végre megadod nekem azt, amit akarok. Itt van az elvárás listám, mosás, főzés, szépség, ágy, minden, és te ezt megadod nekem, én boldog leszek, és én ezért hálás vagyok, és ezt a hálát hívjuk szeretetnek. Most nagyon nyers vagyok, és nyilván sértő is, mert azért ennél sokkal kifinomultabb, sokkal érzékenyebb az emberi szeretet is. De amikor azt látom, hogy ezek az elvárások következetesen nem teljesülnek, akkor az a bizonyos szeretet nagyon hamar átcsap valami másba. Mibe szokott átcsapni? Mibe? Gyűlöletbe, ti mondtátok, gyűlöletbe. Ne viccelj! Miről szólt akkor ez a szeretet? Ez önzésről szólt. Ez arról szólt, hogy én meg akartam kapni, baromira örültem neki, hogy te megadod, és aztán, amikor azt a félelmet, ezt szemtelenséget megcsináltad, hogy nem adtad meg nekem, amire én vártam, jogosan ki vagyok bukva. Eddig nagyon örültem neked, kicsit macerás volt, mert azért láttam, hogy van gond vele, tehát nem olyan egyszerű tartani egy feleséget, mint egy autót. Jó, de megéri, mert meg fogja adni mindazt, amit várok, és erre tessék, nemhogy nem adja meg, hanem pont az ellenkezője, ki vagyok bukva, gyűlöllek. Nem mondom ki, mert ez szégyenletes lenne. De ha belül a lelked legmélyén a folyamatot megvizsgálod, akkor a nagy magasból nagy mélység jön. Ezt hívjuk emberi szeretetnek, feltételes szeretetnek. És az a szeretet, amiről a kapcsolat kellene, hogy szóljon, az nem egy befelé néző kapok szeretet kéne, hogy legyen, hanem egy kifelé néző adok szeretet. Ami arról szól, hogy nekem van, és téged választottalak arra, hogy azt, amim van, megosszam veled. A szeretet kifelé néz. És ilyen módon feltétel nélküli, mert nem azért adok, mert te is adtál nekem, hanem azért adok, mert nekem van, és adni akarok. A szolgálatról szól. Kész. Tehát ez itt meg is kéne állni. Figyelj, 100 fiatalból, vagy 100 férfiből és nőből szerintetek hány tervezi a párkapcsolatát ezzel a céllal? Keresek valakit, akinek nem kell adnia semmit, és én adhatok neki. Tehát keresek valakit, akinek én adok. Én adok figyelmet, én adok törődést, én adok rugalmasságot, én adok teret, én adok szárnyakat, elrepülhet, és én fogom mondani, hogy repülj, én adok neki, és nem kell adnia cserébe semmit. És a semmivel persze szélsőséges vagyok, tehát nem kell ennyire lecsupasztítani, de alapvetően a legmélyebb ok, amiért én boldog vagyok, hogy találkoztam veled, hogy az, hogy adhatok neked. Nagyon ritka. Figyelj, ez csak önmagában ez a váltás, ez a megértés mindent új alapokra kéne, hogy helyezzem. És mondok még valamit. A dolog nem lehet annyira szélsőséges, hogy én vagyok valamilyen nem létező szuperember, aki hős szerelmesként csak ad a feleségének, és a feleségének semmit nem kell visszaadnia, és ő ez én ebben a emberfeletti szeretetemben kivirágzik, és persze éli az életét, ahogy neki tetszik, és majd idővel majd, tehát hogy majd ahogy ő növekszik, az én gondoskodásomban majd ő is néha visszaad nekem valamit, és de alapvetően csak én adok, tehát ez nem így működik. Mert én is ember vagyok, gyarló. És bizony kiborulok. Tehát, hogy persze, még hogyha igazán szeretek is, és tényleg adni akarok. A másik, nagyon sokszor a feleségem, ha asszony vagy, akkor a férjed, olyan dolgokat fog tenni, amik kimondottan rosszul esnek. Vagy inkább úgy mondom, hogy fájnak. Jó, most nagyon politikailag korrektül fogalmazok, ennek a mélységeit majd még fogjuk tisztázni, hogy ez hogy történik. Jó, csak így zárójelesen, senki nem okozhat akkora fájdalmat és olyan sebet egy embernek, mint az, akit a legközelebb engedett magához, azaz a férje és a felesége. És ez nem egy elvi lehetőség, hanem egy valóságos tény. Azt gondolom, ha 100 embert megkérdezünk, 100 emberből 99 azt mondaná, hogy a legnagyobb fájdalmat az okozza, amit a házastársam tett vagy tesz velem. És ez normális! Úgy értem, ez normális. Része a képletnek, mondták ezt? Készítettek fel erre? Mesélték ezt? A romantikus regények beszélnek erről? Vissza ide. Úgyhogy a másik hibázik. Van egy nagyon fontos szó. Megbocsájtás. 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 Semmit nem tudunk róla. Úgy értem, a modern ember erről a szóról semmit nem tud. A megbocsájtás arról szól, hogy valaki más tényleg hibázik veled szemben, az igazság teljes egészében a te oldaladon áll, őt joggal lehet elmarasztalni, el kell marasztalni, sőt meg is kellene büntetni. Az igazság ezt követeli. De te irgalmazol neki, ami azt jelenti, hogy elengeded a tettét, és kegyelmet adsz, megbocsájtasz, azaz úgy döntesz, hogy nem csak, hogy nem rovod föl neki a tettét, hanem, hogy elfelejted. Elengeded. Elengeded. Törlöd a feljegyzésekből ennek a tettnek a létét. Megindexeled úgy, ráteszed a kis cetlit, hogy nem történt meg, nem számít, nem rovom föl neki, nem neheztelek érte. Sosem fogom elővenni a gondolataimban, és vádiratként felolvasni, sem magamban, sem hangosan. Elengedem. Megbocsájtás. Jó, a modern embernek van egy elképzelése arról, hogy az ember alapvetően jó. És valamiféle hibaként látja, amikor az ember rossznak bizonyul. Jó, a bibliai elképzelés nem ez. A bibliai elképzelés az ember szerint az emberben megvan a lehetőség a jóra, de alapvetően rossz. Alapvetően hibásan működik. Alapvetően újra megteszi azt, amit nem akar. Szeretek valakit, és nem akarom megbántani. De mert rosszul működök, fogalmazzunk így, ezért újra meg újra megteszem azt, amit nem akarok megtenni, megbántom. Hibázok. És ez része a lényemnek. És nem én egyedül vagyok egy ilyen eltolt személy, akit valószínűleg ki kellene vágni a világból, mint egy daganatot, és eltávolítani, hanem a házastársad is ilyen, a szomszédod is ilyen, a szomszédod házastársa is ilyen, és nem igaz az elképzelés, hogy az ember alapvetően jó. De ha az ember nem jó, hogyha előre lehet tudni, hogy hibázni fog, ha előre lehet tudni, hogy meg fog bántani, akkor két dolog lehetséges. Vagy őt ölöd meg, vagy a hibát. És a megbocsájtás a hibát öli meg. Azt mondja, hogy van egy dal, Pintér Béla énekli, igaz? Pintér Béla. Homokba kell írni. Igaz? A szót, amely annyira fáj. Esélyt kell, el kell, hogy van? El kell engedni, hadd vigye a szél, oda kell menni, megölelni, esélyt adni. Oké. Ha nincs olyan ember a Földön, aki nem fog megbántani, ha minden ember, akit csak találhatsz magad körül, meg fog sebezni, akkor vagy magányosan fogod élni az életedet, vagy megölöd a másikat, vagy megtanulsz megbocsájtani. Nincs más esély. És ez csak az első pont, elvárások. Ugye erről beszéltünk. És szeretett szolgálat kellene, hogy ott legyen helyette, illetve a megbocsátásra való készség. Ehelyett nekünk van egy teljesítménylistánk. Hogy fogsz engem boldogítani? Mivel fogsz engem szolgálni? És kimondottan vagy kimondatlanul az a lista ott van, és nem teljesülés esetén nem tetszést, elégedetlenséget, frusztrációt, csalódottságot, kétségbeesést eredményez. Nem erre számítottam. B pont. Ideálok. A volt az elvárások, a B az ideálok. Akik te szeretnél magadnak. Ki az ideál? Nyilván, aki teljesíti az elvárásaidat. De azért ez nem egészen fedi egymást ennyire. Az ideálban benne van még egy csomó elképzelés. És ezzel szemben a naív elképzelések, az ideálokkal szemben ott van, tehát én kire vágyom, helyett ott van az, hogy kire lenne szükségem. És erről majd mindjárt fogok mondani egy példát. Végig fogunk menni ezeken újra. Kire vágyom, és kire lenne szükségem helyette. A kettő fedi egymást. azt gondolod, hogy igen, hisz valamit, amihez érzelmileg ennyire kötődsz, amit ennyire szeretnél, az biztos igaz kell, hogy legyen. És tudod, a gyerekek mindig ki vannak bukva, amikor csokit akarnának enni reggeltől estig, és az anyuka azt mondja, hogy de nem erre van szükséged. Nagyon nehéz, ezt nem cinikusan mondom, ez egy nagyon nehéz pont, amikor a szívemet hozzákötöttem egy elképzeléshez, és el kellene engednem az elképzelést, csak egyszerűen azért, mert nem értelmes. És aztán a harmadik, és ez talán a legfontosabb, erről fogunk szerintem a legtöbbet beszélni, szerintem a következő alkalommal jutunk ide, ezek a szerepminták. Ez az, hogy te ki kéne, hogy legyél. Tehát szerepminta neked. Oké? Tehát értem a képletet. Nekem megvan az elváráslistám, nekem megvan az ideálom, hogy kit szeretnék. Hoppá! De lesz ott valaki, akinek felén van egy elváráslistája, és akinek én kellene, hogy legyek az ideálja. Úgyhogy mutass egy szerepmintát, mutass egy olyan képet, ami arról szól, hogy én ki kell, hogy legyek, mivé kell, hogy váljak, hogy ebben a nagy párkapcsolatversenyben eséllyel induljak. Mi az a teljesítmény, amit nekem kell nyújtanom? Ki kellene, hogy legyél? És egy szerepminta. És az egész gondolat rossz. Az egész gondolat rossz. Figyelj, ezzel szemben az a valóság áll, hogy nem fogod bírni. Egyszerűen képtelen leszel azt a képet, amiről elhitted, hogy lenned kéne tartani. Képtelen leszel sokáig képmutatni. Képmutatásban élni. Ki fogsz fáradni, vagy hogyha nagyon nagy akaraterőd van, akkor egy ponton ki fogsz égni. Tehát a gondolat, hogy más kellene, hogy legyél, mint aki vagy, egy szerepminta szintjén halálra van ítélve. És csak hadd mondjam el, hogy a legintenzívebb csalódás a kapcsolatokban az ebből ered. Tehát az udvarlás idején, amikor csak egy időre találkozik a fiú és a lány, mindenki képes fenntartani azt a látszatot, ami megfelel az ideáloknak és a tanult szerepmintáknak. Tehát a férfi előadja a romantikus hőst, virágot hoz. Ugye te kitalálja a lány gondolatait, persze azt nem mondja, hogy 3 napig gondolkozott rajta előtte, és gyakorlatilag nem evett, nem ivott, nem dolgozott, hogy az agyát ilyen szintű teljesítményre tudja sarkalni, és hogyha ezt egy hónapig kellene csinálni, belehalna. De ott tudod, ez jön, és ott van ez a spontanitás, hogy tudod, hogy meglepi a lányt, ide mennek, oda mennek, tudod, ellesi egy szavát az előző randiról, és a következő alkalommal az már teljesül, és tudod, csúcs teljesítmény, úgy értem, a fickó életében semmivel nem töltött annyi energiát, időt, és olyan lelki befektetést, mint te. Meddig fogja ezt csinálni? Meddig lesz erre képes? Meddig akarja csinálni? És ő tényleg ez? Tényleg ez? De ennél messzebb megyünk, ugye? Az igazi elképzeléseinket sosem mondanánk el. Sose beszélnénk az elvárásainkról. Sose lennénk őszinték, mert annak a reményében, hogy egy megfelelő képet mutatva elnyerhetjük a másikat, inkább beáldozzuk azt, akik tényleg vagyunk. Igaz? Vadászat. A vadász lője ki a vadat. Arra már nem gondol, hogy mi lesz, amikor kilőtte. Összeköltöztek, összeházasodtak, gyerekeik vannak, és fél év után már nem bírja a játékot. Jön egy kis nehézség az életben, egy kis csőd, vagy valami ilyesmi, és konkrétan az élet egyéb dolgai olyan mértékű energiát kötnek le, hogy élni is a nehéz mellette, és a romantika hova lett. Aztán ugye sose beszéltek őszintén a randizás alatt, hisz mind a ketten azzal voltak elfoglalva, hogy azt a képet mutassák, amiről hitték, hogy a másik látni akarja. És lehet, hogy csak egy év után mondják ki életükben először a másiknak, hogy mit gondolnak igazán. Hú, na ez mekkora csalódás. Ez mekkora meglepi. Én nem is tudtam, hogy te ilyen vagy. Nem tudtam. És tényleg nem tudta. Ugye te nem mutattad neki. Nem mutattad neki. Jó, erről sokat fogunk még beszélni, hogy ez hogy néz ki, de alapvetően a gondolat, hogy neked egy ideált kell produkálnod, veszélyes. Most ez azt jelenti, hogy jó vagy úgy, ahogy vagy? Nem vagy kész. Nem vagy az, aki lehetnél. De a dolog nem úgy működik, hogy te összeszeded magad, és két hónap, fél év, egy év felkészülés után azzá válsz, akinek a másik látni szeretne. Mert ő neki pedig egy hamis ideálja van, igaz? Ahol te annak a hamis ideálnak megfelelően egy hamis szerepmintát próbálsz fölvenni. Ehelyett neki vannak valódi szükségei, amiket ő se ismer, és neked ténylegesen válnod kéne valakivé, ami viszont egy életen keresztül tart. Az azzá az emberré formálódás, akivé lehet, akivé csak válhatsz, az egy életen keresztül tart. És egyiknek sincs köze sem az ideálokhoz, sem az ideálok teljesítéséért vállalt szerepmintákhoz. Ezeknek, amiket mi ismerünk, többnyire ahhoz van köze, hogy szétverjék a kapcsolatokat, elgyengítsék a társadalmat, és egy csülhe szót hallottam innen, egy engedelmes nyájjá, mondjuk így, engedelmes, kezelhető masszává váljunk mi emberek. Könnyen kezelhető masszává. Úgyhogy menjünk még? Jó ez így eddig? Ugye elemzünk még, csak semmi lényeget nem mondtunk. Tehát úgy értem, nem mondtunk semmit. De ha nem elemzünk, ha nem nézünk itt szembe a dolgokkal, akkor az, amit utána tényleg mondani fogunk, az elmegy a levegőbe. Nem illeszkedik semmihez. Jó? Úgyhogy három pont, elvárások, ideálok, szerepminták. Kezdjük az elvárásokkal. Oké, az első gondolat, és picit ismétlem magam, de ez nem baj, hogy az élet teljesebb, boldogabb lesz. Tehát az alapvető elvárás az az, hogy én kapok. A kapcsolat az valami, ami hozzátesz az én életemhez. Ez igaz? Ezt így gondoltunk rá 10 évesen? Meg lesz a nagy ő, és akkor én, aki hiányos vagyok, én, akinek szükségem van, én kapok. Igaz? És ilyen módon az egyik legnagyobb zsákmány az életben az a nagy őnek a megtalálása és az életünk vele való összekötése. Mert az én életem több lesz és jobb lesz, kapok. Aztán a következő, hogy klassz időket fogunk együtt tölteni. Ugye ez azért olyan elvárás. Tehát, hogy a hétköznapok, ahogy telnek, a maguk nehézségével néha, amikor szomorú vagyok, majd a másik megvidámít, hogy amikor unatkozom, akkor együtt emlékszem arra a nevetésre, arra az önfeledtségre, ami a randevúzás során megvolt, ez lesz az életemnek mindig része. Jó beszélgetések, nagyszerű beszélgetések, emlékszem, amikor még udvaroltam, akkor éjszakákat átbeszéltünk. Tehát tényleg nem a hajnalt megvártuk a padon ücsörögve és beszélgetve. Micsoda intellektuális élmény, ugye? Tehát, hogy ennyire megosztjuk az életet egymással, és ez része az elvárásoknak. Akkor a másik az, hogy a elvárás, hogy a másik ilyen meg olyan lesz. Tehát, hogy a másik jó lesz. Ugye? Tehát az ember nyilván azért választotta őt, mert ő jó, szép, udvarias, aranyos, stílusos, bármilyen paramétert veszünk, és ott most bármilyet vehetünk, jó, kisportolt, úgy értem, volt valami vígjáték, a bemutatóját láttam, ott mondta, hogy úristen, téged photoshopoltak! De valahol ott van az elképzelés, igaz, hogy ilyen photoshopolt alakú férj, feleség, és de a bármi is, hogy ő jó lesz. Tehát, hogy a másik a jónak nem az ellenkezője lesz, hanem a jó, igaz? Tehát nem az lesz, hogy bunkó lesz. Tehát erre nem számítok. Értem? Tehát aranyos lesz, nem házi sárkány. Aranyos. Aranyos. Tudod mi az? Tudod mi a különbség? És aranyos. Tudod, a kettő között a különbség. Tehát nem arra számítok, hogy lányokkal ez állítólag megtörténik. Tehát a hónapnak van egy olyan időszaka, és ez azt mondják, hogy ez biológia. Azt mondják. Szerintem csak ezzel védekeznek. Ahol a hormon háztartásuk egy bizonyos biológiai folyamat miatt felborul. És konkrétan egy biológiai bomba robban, így van, ami az érzelmi stabilitását megszünteti az egyénnek. Ezt szépen mondtam? A lányok
karba tett kézzel így ülnek és nézik.
Jó, ezt mi férfiak úgy éljük meg, hogy a feleség megőrült. Szerintem nem normális. Mi történt? És persze, ha vezetünk egy naptárat, vagy a feleségünk elég bölcs ahhoz, hogy szóljon 2-3 nappal előtte, akkor értjük. Ezek a hormonok. De figyelj, ha nem szólsz, és én megfeledkezem róla, és azt hiszem, hogy ez te vagy, akkor hívom a mentőket. Jó, persze nem hívom, mert szeretlek, ugye? Tudod? Hát, hogy, mert én az a hős vagyok, aki nem várok semmit. De az a bunkó, aki lehetnék, az hívná a mentőket. De ugyanígy mi férfiak, ugye? Kicsit depisek leszünk, a munka rosszul megy, kicsit kudarcosak vagyunk, és bevonulunk a barlangunkba. Behúzzuk a bokrot. És ha bejössz, akkor nagyon-nagyon cudarul rád morgunk, kilögdösünk, és visszahúzzuk a bokrot. És ezt legalább 3-4 hétig szeretnénk csinálni. Te meg ott állsz a bokor előtt, vagy a barlangot, és azon gondolkozol, hogy mi történt, tudod? Mi van? És tudod, a nyilvánvaló és egyetlen logikus következtetés, veled van a baj. Lány ott ül a bokor előtt, és azt mondja, a férjem kiszeretett belőlem. Ennyi. Van valaki-e. Kilögdösött a barlangjából, magára húzta a bokrot, és a második hete nincs ott. Úgyhogy annyira frusztrált leszel, hogy amikor legközelebb kidugja a fejét a barlangból, akkor átkap tőled, hogy ő nyilván és azonnal felismeri, hogy teljesen helyes volt az a következtetés, amit azelőtt hozott meg, hogy kidugta volna a fejét, hogy jobb lenne, ha nem tenné. Úgyhogy vissza is megy, és még 2 hetet eltölt a barlangban. Halleluja! Erre várunk, ugye az elvárásainknak ez a része. Készülök a nagy kapcsolatra, tudod? Tényleg? Nem. Arra várok, hogy jó lesz. A másik jó lesz. Tehát persze néha lesznek gyenge napjai. De alapvetően jó lesz, nem? Tehát ezt várjuk. Aztán ott van a szex, ugye? Amíg az ember egyedülálló, azt gondolom, hogy főleg a férfiaknak, a gondolatainak egy tetemes részét. Az a kép tölti el, hogy milyen lesz, amikor ez a lelki, szellemi és fizikai vágya, szüksége teljesül. És ehhez sokféle kép kapcsolódik, amelynek nagyon kevés köze van a realitáshoz. És azt gondoljuk, hogy ez tényleg az önfelett csúcsa és teljessége lesz a kapcsolatnak. Tehát, hogyha a nagy ő az egy hegyre épített város, akkor a szex lesz a fölötte ragyogó hold, vagy a nap. Tehát, hogy értem, tényleg a koronája, a teljes beteljesülése, a legnagyobb jó a jók között. Ami igaz is az eredeti képletben. De abban a képletben, amit tanítottak nekünk, sokszor ez visszájára fordul. Készültünk rá, hogy az egyik legnagyobb frusztrációt a szex okozhatja. Félreértések, türelmetlenség, elvárások miatt, bármi, sokat lehet erről beszélni. De erre vártunk, tehát erre számítottunk, hogy aminek nagyon jónak kéne lennie, az adott esetben is nyilván nem feltétlenül, de megtörténhet, hogy kihívásokkal telivé válik. Felkészültünk arra, hogy lelkileg mit jelent, hogyha ezen a területen kudarcot vallunk. Arra számítottam, hogy én leszek a feleségem hős szerelmese. És nem, nem vagyok. A lány arra számított, hogy én leszek a férjemnek az egyetlene, akit kíván. És nem jött be. Úgy értem, aminek jól kéne működnie, nem működik jól. Készülünk rá? Pedig, és ugye a bukásra felkészítvének a jó oldala, az az, hogy föl kellene, hogy legyünk készülve arra, ha valami nem jól sül el. És bukásra ítélve meg akkor vagyunk, hogyha arra vagyunk felkészülve, hogy követeljük, sőt elvárjuk, hogy minden tökéletesen történjen. És azt gondolom, hogy a mai ember megközelítése a kapcsolathoz inkább az utóbbihoz áll közelebb. Nagyon nagy frusztrációt és nagyon nagy csalódást látok emberekben emiatt. És most nem csak a szexre gondolok, az csak egy eleme, de egy nagyon fájó eleme lehet a képletnek. És persze sokszor az egyetlen jól működő eleme, vagy az egyik jól működő eleme. Tehát ezeket nem szélsőségekben kell érteni, de az alapvető elvárásunk az az, hogy én kapok. És itt a legjobb. Figyeljetek. És ez az, amiről szerintem mind megfeledkezünk. Főleg mi férfiak, de szerintem ti lányok is valahogy úgy képzelitek ezt, hogy itt van az én életem, ami klassz, amit szeretek. Tehát ugye én szeretem az életemet. Ugye tudod, csinálom a dolgaimat, sportolok, járok a barátaimmal, kapcsolataim vannak. Tehát van egy életem, oké? Szeretem megnézni a tévében ezt, szeretek oda járni. Van egy életem. Élvezem a spontanitást benne, hogy eszembe jut, hogy elmenjek oda, és telefonálok, és már megyek is. Fölhívnak a haverok, és már ugrok is le, és élvez. Van egy életem, ugye? Van egy életem, ezt érted? Ezt éltem idáig, van egy életem. És akkor jön a nagy ő. És az elképzelés az, hogy van az én életem, és ahhoz a nagy ő hozzátesz. Ezt érted? És hozzátesz. Ezt mondtam idáig. Ő jó lesz, jó dolgokat csinálunk együtt, tehát, és akkor lesz az én életem plusz az övé, illetve ő hozzá az én életemben. Ezt lányok is így gondoljátok valahogy, nem? Igen, igen. Na, ez az, ami nem létezik. Abban a pillanatban, amikor összekötötted az életedet valakivel, akkor a te életed megszűnik. Pont. Teljesen, minden szempontból? Nem. De hidd el, megdöbbentően sok szempontból megszűnik. Ugye te mi az, hogy leugrassz a haverokkal? Tehát úgy értem, fürdetem a gyereket. És te is fürdeted a gyereket. Sőt, te fekteted le a gyereket. Ugye te a haverok eleve felháborít, hogy felhívnak 8 órakor. Nem ugrálsz te sehova a haverokkal. Vagy ott vagy, oké, feleségként, hogy tudom én, szerettél kozmetikushoz járni, meg sportolni, meg nem tudom, és egyszerűen azon találod magad, hogy a férjed egész nap dolgozik, és neked bűntudatod van, amikor szabadon elvileg, de csak töltöd az időt. Az életed megváltozik. A gyerekekről nem is beszélve. Tehát, hogy értem, a gyerekek azok egy főállást jelentenek. Miután ledolgoztad a napi 8 órádat, utána ők még, ha szerencsés vagy 8-ig, 9-ig, amíg el nem alszanak, teljes egészében igénybe vesznek. Ha pehjes vagy, akkor nem sikerült a gyerekeknek megtanítani, hogy le kell feküdni korán, és akkor 10-ig, 11-ig követelnek. Utána bedőlsz félholtan az ágyba, és hajnalban 6-kor ők kelnek először, te még ki se aludtad magad, és ez így meg 18 évig. Úgy értem, a párkapcsolat azzal kezdődik, hogy lesz egy új életed. A régi elmúlik, és lesz helyette egy új, fel vagy erre készülve. És most nem azt mondom, hogy normális vagy, menekülj! Hanem azt mondom, hogy az élet csodás kapcsolatban, de más, mint amire készítettek. Más. És mert az ideáljaink, az elképzeléseink, a várakozásaink, a zsigereink szintjén, legbelül, legmélyen kötődtek hamis elképzelésekhez, ezért még hogyha mosolygunk is a kapcsolatban, nem baj, hogy már nincs hobbim, nem baj, hogy a haverok kitörölték a telefonszámomat a telefonjukból, nem baj, hogy könyvet nem olvastam már 6 éve, nem baj, hogy de legbelül nem így képzeltem. Közben nem az a baj, hogy az élet így alakul, hanem az a baj, hogy rosszul képzelted. És hogyha nem vagy hajlandó elengedni a képet, akkor el fogod engedni a kapcsolatot. Ezt egyszer egy esküvőn hallottam, hogy vagy a képet téped össze arról, amit szerettél volna, a másikról, vagy a másikat. Úgyhogy hamis elvárások. Oké, és szerintem még az ideálokat nézzük meg. Jó, az belefér még egy 10 percbe. Jó, ideál. Belefér még 10 perc? Oké, ideálok. Ez az, hogy te kit szeretnél. És itt csak összeírtam egy pár dolgot. Oké, a férfi szeretne egy szép nőt és aranyosat. A nő szeretne romantikus, szerelmes, biztonságot adó férfit. Ez így stimmel? Na, talán, mindegy, oké. Vegyesen, ugye akkor jól öltözött legyen, stílusos, kisportolt, humoros, szórakoztató, jó társalgó. Tehát vannak ilyen elképzelések. És oké, ezek az elsők, amik így eszembe jutottak. És van egy ideálom, és az a helyzet, hogy ez az a bizonyos kép, amiről az előbb beszéltem. És van egy képem, amihez aztán a valódit így hasonlítom. És akkor nézem, hogy nem fedi. Nem fedi. És mert nincs fedés, vagy van fedés, ennek megfelelően vagyok elégedett, vagy elégedetlen. A kérdés megint csak az, hogy vajon a szempontok, amiket felsoroltam, azok, és most ez tényleg rólad szól, jó? Tehát most tényleg legyünk önzőek. Tehát neked kire van szükséged? És itt van a rázós pont, hogy azt hiszed, hogy szükséged van valakire, vagy valamilyen tulajdonságsorozatra, amire valójában csak vágysz, amit valójában csak fölépítettél magadban, mint egy ideált, de valójában nincs arra szükséged. Vagy mondjuk azt, hogy azok a tulajdonságok klasszak, jó, ha megvannak, de van néhány további tulajdonság, ami ha nincs meg, akkor az összes többit a hajadra kenheted. Tehát sokszor nem az alapján választasz magadnak párt, amire tényleg szükséged lenne. Az egész sokszor tanult, gerjesztett, felépített kívánságoknak való megfelelésről szól bölcsesség helyett. Ahol a bölcsesség alatt a valóságot értem. Azt, hogy ténylegesen milyen kéne, hogy legyen az az ember, akivel te tudsz és akarsz együtt élni. Aki miatt fel akarod adni az életedet, aki miatt haverok kitörölnek a telefonjukból, akivel közös gyereketek lesz, ami nem kis dolog, tehát ez nem csak az, hogy nézd, milyen szép a fiam, fotó, mosolyog, és aztán megyek visszafocizni, hanem a fiam ott van egész nap, és egy új életet jelent. És tehát, hogy ki az az ember? Tehát milyennek kell lennie annak az embernek, aki kompatibilis veled? Tudod? És itt az elképzelés néha tényleg ilyen... Téves. Nem tudom, hányan szeretitek az autókat, hányan... Többnél a férfiak, de a nők is. Ferrari F40, mond ez nektek valamit? Ez egy limitált darabszámban gyártott Ferrari, ami egy utcai versenyautó. Azt mondják, hogy félelmetes. Tehát az egyik legnagyobb autóélmény, mert egyrészt Ferrari, tehát neve van, patinás, ugyanakkor tényleg egy utcai versenyautó. Ki ne szeretne egy Ferrarit? Hát ne viccelj. Hát hogy ne? Persze nem gondolok rá, mert irreálisan távoli cél, ugye? Nem tudom, 100-150-200 millió forint körülbelül az ára. Jó, számolok? Nem tudom pontosan, mindegy. Felkészületlen vagyok. De úgy ez a nagyságrend. Hogy? Tehát nekem nem lesz ilyenem. De igazából az elképzelés, hogy nekem egy ilyen kellene, ha lehetne, az úgy ott van. Az úgy ott van. Az úgy ott van. És közben legjobb esetben egy Honda Civic-et. És azért is hálás kell, hogy legyek. De a Honda Civic-et, amikor vezetem, azért eszembe jut a Ferrari néha. Okay. És ez a kép két szinten pusztít. Az egyik szint, amin pusztít, az az, hogyha megkapod a Ferrari-t. Tehát megkapod a Ferrari-t, és rájössz arra, hogy az autó szinte vezethetetlen. Tehát gyakorlatilag önmagában átmenni vele a városon egy kihívás. Tehát nem arra van kitalálva, ami a hétköznapi életet jelenti. 40 litert fogyaszt, egy szerviz körülbelül 1 millió-1 millió 200 000 forintba kerül, és 3 havonta esedékes. Egy gumi rá, ami ilyen széles, és mivel néha ugye szeretsz gázt adni, mert ugye azért Ferrari, ezért szintén szezononként simán cserélhető, az darabja kerül 300 000 forintba. Ha belemész egy kátyuba, amiből budapesti utcákon sok van, akkor darabja 1 milliós felni csere, mert nem javítható. És ez egy csúcs teljesítményű autó, a felniknek hibátlan állapotban kell lenniük. És borzasztó kényelmetlen. Tehát úgy értem, gerincbeteg leszel tőle, ahogy közlekedsz vele. És azt mondod, hogy normális vagyok én. Hogy értem, vettem egy F40-est. Vettem egy F40-est. Kellene egy Civic, amivel lehet élni. Amivel lehet élni. Jó, a másik, ahogy ez rombol, hogy sose volt F40-esed, de mindazt beleképzeled, ami nem az. És amikor ülsz a Honda Civic-edben, akkor frusztrált vagy, hogy miért nem F40-esed van, mert ott meg lenne mindaz, ami nincs meg benne. De beleképzeled. Oké? Okay? Az ideálok pusztítanak. Ha csak az ideálod nincs összhangban a valósággal. Ha csak nem olyan párt vársz, amilyenre tényleg szükséged van. Akivel tényleg együtt tudsz élni. Mert nem, tehát hogy kompatibilitás. És aztán persze van egy fejezet, majd később fogunk róla beszélni, ami ezt feloldja. De a lényeg az az, hogy neked emberként vannak valódi szükségeid. Vannak vágyaid, és vannak valódi szükségeid, és ez az utolsó téma, amit érintünk. Vannak tanult lelki elképzelések. Ezek a vágyak, az elvárások, az ideálok, a szerepminták. Ezeket tanultad. Ezeket elmondták neked. Te kérdezted, hogy milyen a nagy ő, és akkor tudod, elment az F40-es Ferrari. A címlapon is az F40-es Ferrari van. És persze időnként van a Honda Civic is, 4 másik mellett, és praktikus döntésnek minősítik. De igazából megtanítottak neked értékeket, ideálokat és szerepmintákat, ezekről fogunk beszélni, amelyek nem fedik a valóságot. Tehát nem téged szolgálnak, hanem egy olyan célt szolgálnak, amiről beszéltünk. És kell, hogy értsd, hogy nagy különbség van a vágyak és a szükségek között. A vágyak választott dolgok. Olyan dolgok, amiket meg lehet tanulni, de újra is lehet tanulni. A vágy lehet az, hogy szeretnél elmenni egy nyaralásra. A vágy lehet az, hogy nem is tudom, hogy süssön a nap holnap. Ezek vágyak. Ezek a lelkednek olyan kötődései, amelyek jó, ha teljesülnek, nincs is semmi baj velük, de amelyek, ha nem teljesülnek, akkor te emberként, ha csak egyszerűen hozol egy új döntést, az érzelmi fájdalomnak egy bizonyos mértéke mellett, de tovább élhetsz. Tehát képes vagy működni. A vágyam az, hogy lemossam az autómat. Ha lemosom az autóm szép, de ha nem mosom le az autómat, attól még működik az autó. Még lehet vele menni. A vágy nem nélkülözhetetlen eleme a létnek. A szükség viszont igen. A szükség, miközben lehet, hogy nem vágysz rá, sose vágytam rá, hogy igazán, hogy tele legyen a kocsim tankja. Semmit nem tesz hozzám. Ugye? Tehát nem ad nekem semmit. Csak annyi, hogy az autó működik. Nem olyan látványos, nem olyan csillogó, de szükséges, ha az nem teljesül, akkor az autó nem megy tovább. Rendben van? Szükség. Ugyanígy a fizikai létünkkel. Ugye mondtam azt, hogy szeretném, hogy holnap süsson a nap, ez egy vágy, szükség viszont az, hogy legyen mit ennem. Mert hogyha nem eszem, 40-50 napig éhen halok. Szükségem, hogy igyak. Ez sűrűbben történik, ugye? 3-4 nap, 5 nap, amit ki lehet bírni folyadék nélkül, körülménytől függ. A lélegzés egy szükség. Sosem írtam föl a karácsonyi ajándéklistára, hogy drága Jézus, szeretnék holnap is lélegezni. Tehát erre nem vágytam, de szükségem. Oké? Okay? És ugyanígy a kapcsolatban. A kapcsolatban vannak vágylistáink, az előbb említettek, de ugyanakkor van egy szükséglistánk. És a helyzet az az, a dolog, amit állítok, hogy a szükséglistádat még nem is ismered. Tehát igazából nem is tudod, hogy mit kéne hoznia a másiknak, olyat, amire neked tényleg szükséged van. Ott van egy felszínes, igazából tényleg csillogó és tényleg jó dolgokkal teli lista, ami ha mind teljesül, de az igazi szükségeid nem töltődnek be a kapcsolatban, akkor az egész nem fog érni semmit. Ezt érted? És fordítva is igaz, hogyha a kapcsolattól elvárható szükségeidet betölti, és te is betöltöd a másiknak a szükségeit, akkor rengeteg hibát elkövethetsz, és nem fog problémát jelenteni. Még el is hízhatsz. Kételkedő szemek. Viccelek. Elhízni semmiképpen se hízhatsz el. Wow. Mik ezek a szükségek? A folytatásban megtudják, jövő héten ugyanekkor, ugyanitt. És tényleg így fogjuk csinálni. Jövő héten fogunk beszélni a valós szükségekről, arról, hogy egy kapcsolat mitől válik igazán mélyen, igazán megrendíthetetlenül erőssé, mitől válik beteljesítővé mind a két fél számára, és hogy hogyan ver át minket a világ, vagy inkább fogalmazzunk így, hogyan verjük át saját magunkat a szükségeinkkel kapcsolatban, hamis szerepmintákat felvállalva, választva, illetve élve. Egész rendkívüli lesz, tehát úgy értem, azt gondolom, hogy amikor ezt látjuk, hogy mi milyen szerepekbe ugrunk bele, a társunk milyen szerepekbe ugrik bele, hogy a hamisítványát, legalább a hamisítványát megkapja az eredeti szükségeinek, ámulni fogunk. És ámulni fogunk azon is, hogy milyen egyszerű lenne a másiknak megadni azt, amire tényleg szüksége van. Az egyszerűt azt idézőjelbe teszem, de hogy mennyire célra vezető lenne, és mennyire valódi, ahelyett a tényleg szerepjáték, azok helyett, a játszmák helyett, amikbe belekeveredünk. Ez lesz a következő témánk, a szerepminták, emberi játszmák a házasságban, párkapcsolatban, a valódi szükségeinknek a fényében. Úgyhogy itt fogjuk folytatni. Köszönöm a figyelmeteket! Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Add oda valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!